folytatódik az aréna. Vendégünk továbbra is Szent Ivány István, az SZDSZ európai parlamenti képviselője. Említette, hogy a liberálisok voltak, akik azt mondták, hogy nem sok értelme van ennek a csúcsnak az Európai Unió Oroszország között. Miért? Az ember azt gondolná, hogy pont a liberálisok azok, akik azt mondják, hogy lehet, hogy nem lesz eredménye, de mindenképpen a párbeszéd fontos.
Nem a párbeszédet utasítottuk, hiszen nem azt javasoltuk, hogy a diplomáciai kapcsolatokat szüntessük meg Oroszországgal, az őrültség is lett volna, hanem azt, hogy most ilyen körülmények között ez semmilyen előnnyel nem jár. Jobb lenne, ha
Vártak volna?
Igen, azt mondanánk, hogy
mire?
Lehet várni arra, hogy... Én úgy ítélem meg, hogy az elnök választásig érdemben nem fogja volni az Oroszország viszonyát. Nem az Európai Unió miatt, hanem azért, mert nagyon erős belpolitikai kényszerek vannak Oroszországban a nyugat ellenességre vonatkozóan. Ez egy, előbb beszéltük, ez egy nagyon fontos tényező. Tehát azt gondoltuk, hogy feleslegesen nincs értelme találkozókat tartani, csupán a találkozó kedvéért, mert akkor meg nagy lesz a csalódás a közvéleménynek, hogy megint volt egy csúcs találkozó, és semmit nem fog hozni. Nagy valószínűség szerint még egy közös közleményt sem, legfeljebb abban állapodnak meg, hogy mikor találkoznak legközelebb. Nem erre van szükség a mi véleményünk szerint, hanem érdemi előrelépése. Mi egyébként támogatjuk azt, hogy az Európai Unió és Oroszország között létrejöjjön egy partnerség és együttműködési megállapodás, de ennek bizonyos feltételei vannak. Az egyik fontos feltétel az, hogy rendezzék a tagállamokkal fennálló vitáskérdéseket. Ide értem a lengyel húsexport, ugye, vagy most már a román húsexport ugye is, vagy akár az élő orosz konfliktusok is, és ezért bizonyos emberi jogi normákat fontosnak tartunk. Tehát azt gondoljuk, hogy azért egy minimum, anélkül, hogy kívánnánk avatkozni Oroszország belpolitikájába, egy minimum elvárható. Tehát a civil társadalom szervezeteinek a működését szabaddá kell tenni, a politikai pártok szerveződését újból meg kell könnyíteni, hiszen a legutóbbi törvények gyakorlatilag lehetetlené tették egy politikai párt megszervezését. Minden kormányzóságban 10 000 tagot kell fölmutasson egy párt. Ez azt jelenti, hogy csak néhány párt képes erre, leginkább az elnök pártja és talán a kommunisták képesek ezt felmutatni. Tehát a demokratikus játékszabályokat meg kell erősíteni. Ez megítélésünk szerint nem egy nyugati érdek, hanem ez leginkább Oroszország érdeke.
Energiafegyver. Ezzel kapcsolatban az emberben azért furcsa gondolatok kavarognak. Nem? Mert az Európai Unióval szemben azért Oroszország energiafegyvert direktben nem alkalmazott. Neki két volt tagköztársasággal volt vitája, ugye egyrészt Ukrajnával, másrészt pedig Belarusszal. Ezzel kapcsolatban volt ellátási probléma, ami megijesztette akkor az Európai Uniót. De az Európai Unióval szemben legalábbis Európai Uniós tagállam sem mondta, hogy egyébként Oroszország nem szállított, és nem vagy probléma lett volna bármikor is. Fölmerül az emberben az, hogy az Egyesült Államoknak katonai ereje van, az országnak energiája van. Mindkettőnek van egy erős ütőkártyája. Az Európai Uniónak milyen van?
Ez nagyon jogos kérdés, és legfőbb ideje, hogy az Európai Uniónak is legyen valamilyen, hiszen az Európai Unió az ma a világ talán legnagyobb gazdasági hatalma, az első exportőr a világon, nemzeti termékét tekintve pedig az Egyesült Államokkal vetekszik a teljesítménye. Tehát minden alapja meg lenne arra, hogy valódi erővel rendelkezzen, de miután az Európai Unióban 27 tagállam közötti nagyon kiegyensúlyozott alapján jönnek létre az álláspontok, ezért a legfontosabb hiányzik-e mögül az egységes politikai akarat. Akkor lehet az Európai Unió erős, bárhol, akár ebben a kérdésben is, ha képes közös álláspontot kidolgozni. Ez a közös energiapolitika lényege, vagy ez lenne, ha létrejönne a közös energiapolitika.
De sem közös energiapolitika, sem közös külpolitika nincs.
Mind a kettő nagyon komoly probléma. Az Európai Unió régóta küszködik ennek a megoldásában. Az alkotmány az erre vonatkozó kísérlet volt, hogy az alkotmány az előirányozta egy közös külügyminiszter posztjának a létrehozását, és hát ennek már tavaly novemberben életbe kellett volna lépnie. Most a legoptimálisabb reményeink szerint 2009 nyarára lép érvénybe valami hasonló, ami valószínűleg ezt tartalmazni fogja. Ami a közös energiapolitikát illeti, az van előrelépés. A tavaszi európai tanácsülésen megfogalmazták ennek a szükségességét, de lassan halad a dolog, ezt én elfogadom. Tehát még jó idő telik el, amíg ráébred az Európai Unió vagy a tagállamok, hogy egységben az erők közösen többet jelentenek, mint önmaguk.
Igen, csak miközben ezen gondolkodnak, addig például Putyin, ha már beszéltünk Oroszországról, és nyilván beszélünk még, Kazasztánban, Türkmenisztánban jár, bejelentik, hogy hát meg tudják oldani úgyis a kazak, illetve a türkmén gáz Nyugat-Európába való juttatását, hogy ez leginkább Oroszországon keresztül. Így nem biztos, hogy sok értelme lehet adott esetben a Nabukkónak. Mit tesz ez Európai Unió?
Ez egy nagyon komoly figyelmeztetés, vagy ha úgy tetszik, ébresztő, és én úgy érzékelem, most éppen egyenesen Brüsszelben jövök, ahol több emberrel is erről beszéltem, hogy ezt az üzenetet megértették Brüsszelben. Ha az Európai Unió nem hajlandó határozottan lépni ezekben az ügyekben, akkor le fog maradni, és ki fog maradni mindenből. Ami a Nabukkót és a Putyin elnök múlt hétvégi szándéknyilatkozatait illeti, én úgy gondolom, ennek a történetnek még nincs vége, de nem teszünk semmit, akkor vége lesz. Tehát egyelőre egy szándéknyilatkozatot írtak alá Putyin elnök, Nazarbajev, a kazak elnök és a türkmén elnök. Szeptemberre várható egy szerződés. Azt azért fontosnak tartom megjegyezni, hogy a kazak elnök is és a türkmén elnök is rögtön kijelentette, hogy neki vannak még felesleges kapacitásai, hajlandó és kész másokkal is tárgyalni, tehát nem mindent ajánlottak föl.
Hát ez lehet egy politikai gesztus.
Igen, nem tudjuk, hogy mit ezt tesztelni kéne, tehát ehhez az kéne, hogy végre valahára az Európai Unió döntsön, illetve ne csak döntsön, mert már döntött tavasszal a Nabukko kiemelt projekté emeléséről, tehát azt mondta, ez a négy legnagyobb unió által támogatott energiaprojekt egyike, és az egyetlen nagy gázvezeték, tehát az Európai Unió kiemelt fontosságúnak tekint, de ez még nem elég, hát még nem nevezték ki a koordinátort, amit már régóta megígértek, nem indultak meg a konkrét előkészítések. Itt nagyon gyorsan lépni kell, mert valóban eljuthatunk egy olyan stádiumba, amikor már nem lesz senki, aki gázt ajánljon föl, és akkor már vezetéket sem érdemes építeni. Azért azt látni kell, hogy eredetileg a Nabukko, bár távlatilag figyelembe vette Türkmenisztánt, Kazasztánt, de ez alapvetően az azeri, az iráni és az iraki gázra épülne. Az más kérdés, hogy Irán jelenleg egy elég bizonytalan pont ebben, aki is az, bár az szívesen szolgáltatna, de hát az iraki politikai helyzet és annak a jövője az meglehetősen kiszámíthatatlan. Tehát sok a kiszámíthatatlanság, ilyen szempontból nagyon jól jött volna, ha Türkmenisztánt be tudjuk vonni, mert Türkmenisztán rendelkezik a legnagyobb tartalékokkal az egész világon.
Igen, csak lehet, hogy azért Moszkvával neki fontosabb a kapcsolatrendszere, mint Brüsszellel, mert azért Moszkva sokkal közelebb van, mint Brüsszel.
Én úgy érzékelem, hogy az elmúlt években itt némi stratégiai hibát elkövetett az Európai Unió ezen a területen, mert a 90-es évek közepén határozottan érzékelhető volt, hogy ezek a közép-ázsiai országok nyugat felé akartak nyitni. Persze akkor sem elsősorban Európa felé, hanem inkább Amerika felé, de azért Európa felé is nyitottak voltak. Ma kevésbé azok, ez tény. De azért ebben nekünk is megvan a felelősségünk, mert ha az Európai Unió nem reagált igazán ezekre a kezdeményezésekre, aktívabban kell jelen lennünk a térségben gazdaságilag is, éppen azért, hogy ott hosszú távon az érdekeinket biztosítani tudjuk.
Igen, de miközben arról beszélünk, hogy nincsen közös energiapolitika, már legalábbis ami ezt a részét illeti, hiszen nyilván hallhattuk azt, hogy a zöldek, illetve a szén-dioxidbocsátása kapcsolatban van.
Klímavédelem területén van.
Klímavédelem területén van, meg az alternatív energiák felhasználásával is van. Na de hát a mindennapokban viszont nem nagyon van. Ehhez képest, hogy a tagállamok jelentős része megújította hosszú távú szerződéseket köt Oroszországgal, mégiscsak bíznak azért abban, hogy onnan mindenképpen jön az energia.
Én is bízom abban. Tehát én abból indulok ki, hogy ez nem csak az Európai Unió érdeke, hanem Oroszország érdeke is, és kölcsönösen feltételezik az érdekek egymást, és én helyeslem is. Magyarország esetében is, hogy Oroszországgal is kössön hosszú távú energia megállapodást, és gázra vonatkozott. Ráadásul a gázszállítások területén ez a szokásos formula, ott nincs szabad piac abban az értelemben, mint a kőolajnál, hogy most innen szerszem be, holnap meg onnan a világpiacra árak függvényében, hiszen általában vezetéken jön. Kis része érkezik cseppfolyósított formában tankhajókon. Tehát nagyobb rész, itt még nincs szabad piac. Tehát itt mindenki be akarja biztosítani magát. Ebben semmi probléma nincs, és én azt hiszem, hogy erre számítani is lehet. De a diverzifikáció, tehát a beszerzési források és a földrajzi, a különböző földrajzi környezet, az akkor is nagyon fontos. Fontos stratégiákból is, hiszen a jövőben senki nem lát. Nem látunk 10-15 évvel előre, nem tudjuk, hogy milyen konfliktusok lehetnek, problémák lehetnek, akár nem is politikai természet. szakértőek. Ma a szakértők egy része nagyon komolyan aggódik amiatt, hogy a Gazprom, aminek hihetetlen magas jövedelmei vannak, nem ruház be semmit az infrastruktúra karbantartására. Vannak olyanok, lehet, hogy vészmadarak, akik attól félnek, hogy nagyon komoly technikai problémák támadhatnak. Tehát előregednek a vezetékek, és nem képesek szolgáltatni. Tehát van egy ilyen oka is. És van egy másik oka is, hogy igazából valamiféle verseny kialakuljon az árak területén, abból a szempontból nagyoknak több beszerzési forrása van. Aki egyetlen beszerzési forrástól függ, az annak diktálják az árakat. Ezt a mi tapasztalatunk egyértelműen bizonyítja.
Jó, de hát amikor azt mondja, hogy a jövőben nem lát senki,
igen,
akkor ezt ugyanúgy fel lehet tenni például ugye a Nabukkóval kapcsolatban is, hogy mi lesz Iránnal, mi lesz Irakkal, mi lesz azzal a térséggel. Nem véletlen, hogy a tőke nem rohant és nem kezdte azonnal építeni ezt a vezetéket, hiszen ez nem egy két éves projekt, amiről nem beszélgetünk, hanem egy korábbi ötlet, legalább öt éves. Valószínűleg azért, mert ne látták, hogy ez egy stabil, tehát nem biztos, hogy erre lehet alapozni.
Sok a bizonytalanság, ezt én is mondtam. Lehet, hogy ez így van, és tényleg senki nem lát a jövőben, de hát akkor is az az érdekünk, hogy több lábon álljunk, mert annak kisebb a valószínűség, hogy egyszerre mindenütt probléma. Ha egyszerre mindenütt probléma van, az akkor vége van mind. De annak viszont lehet esélye, hogy vagy itt, vagy ott, akár technikai, akár politikai problémák lépnek fel, tehát ezért célszerű. Egyébként nagyon komoly komolyan felmerül az a javaslat, hogy Magyarország egy harmadik forrást is vegyen igénybe, hogy most egyre inkább egy növekvő piac, a csepp folyós földgáz piaca, tehát ehhez is persze bizonyos vezetékkel is kiépíteni az Adrián egy olyan kikötőt, amely képes ennek a fogadására, ez elláthatná Horvátországot, Szerbiát, Magyarországot, Ausztriát, Olaszországot, csepp folyós gáz, és akkor már három oldalról vagyunk bebiztosítva, és akkor nagyjából azt mutatjuk, hogy nagy baj nem érhet minket.
Innen folytatjuk a beszélgetést. Vendégünk ebben az órában Szent Iványi István, az Európai Parlamenti képviselője. Hírek után folytatjuk.